Üdvözlök mindenkit, én Kálmán Viktor vagyok, a BML Informatikai Központból. Kontextusnak annyi, hogy én dr. Szeberényi Imrével dolgozok, aki a BME-n a programozás alapjai 2 tárgyat tanítja. Itt a hallgatók a C, C++-szal ismerkednek meg kvázi, tehát itt tanulnak először róla, és ehhez próbáltunk egy olyan rendszert kialakítani, ahol a hallgatók tudnak otthon gyakorolni, illetve a házi feladatot beadni, és úgy, hogy ez a hallgatóknak is jó legyen, és az oktatóknak is. Először ugye átgondoltuk, hogy mi a konkrétan a probléma az otthoni gyakorlás, illetve a házi feladat ellenőrzéssel. Ugye a hallgatói oldalról az egy komoly probléma, hogy nem kap visszajelzést. Tehát ugye kiadhatunk a hallgatóknak egy feladatot, de ők nem látják, hogy az elkészített megoldás jó erre. Például a tipikus probléma, hogy a hallgató otthon egy ilyen nagyon egyszerű kimenettet kipróbálja, és arra neki tökéletesen működik a programja, de mi tudnánk egy olyan bonyolultabb, egzotikusabb kimenetet adni, vagy bemenetet adni, amire a programja elhasalna. A másik probléma, hogy ugye hát a hallgatók ugye maguktól nem állnak neki programozni, mert időbe teli, probléma van vele, lehet, hogy nem ért hozzá, és el se kezdi, és ugye ehhez kell egy jó ösztönzés. Ezt ugye többféleképpen lehet csinálni, lehet szorgalmi feladatot kiadni pluszpontért, vagy ha idézőjelben drasztikusak szeretnénk lenni, akkor kötelezővé tesszük, hogy ezeket a feladatokat meg kell oldani. Hát ilyen nálunk jelenleg az utóbbi van, egy kis extra ponttal kiegészítve. Ez volt ugye a hallgatói oldal, és az oktatói oldalról az otthoni gyakorlás, illetve a házi feladattal a probléma. Ugye az oktatóknak főleg a házi feladat ellenőrzéssel kell foglalkozni, és náluk is az a legproblémásabb, hogy a beadott kód az jó-e. Ugye van rengeteg hallgató, mindegyik beadást le kell tölteni, a hiányzó könyvtárakat külön beszerezni, ez lehet bármilyen könyvtár, ami kell ahhoz, hogy a programot egyáltalán le tudjuk fordítani, utána le kell futtatni, és ellenőrizni, hogy jó a kimenet. Ezt viszonylag könnyen meg lehet csinálni, tehát lefuttatjuk, megnézzük minden okése, ez annyira nem bonyolult, de vannak bonyolultabb ellenőrzések, például megnézni, hogy a létrehozott programba szivárog-e a memória, tehát lefoglaltak olyan memóriaterületet, amit nem szabadítottak fel később. Ugye C++-ban az újabbakban van, de mi azt még nem tanítjuk, abban nincsen automatikus memória felszabadítás, illetve kód lefedettség, hogy lehet, hogy bead a hallgató egy olyan programot, amiben van rengeteg kód, de a maga a program, amit bead, az első jut, tehát a felét nem használja. Ilyenre is volt már példa, de ezt ugye próbáljuk ellenőrizni. És ugye, hogyha ezt megcsinálja egy hallgatóra, az egy jó dolog, de ugye ezt meg kell ismételni minden egyes hallgatóra. Simán lehet, hogy egy oktatónak 40-60, akár több hallgatóval is kell foglalkoznia. Ugye, hogyha egy házi feladat van, az viszonylag egyszerű, mivel csak az év végén van egy házi feladat, ellenőrizni kell, de hogyha évközben is szeretnénk ilyen otthoni gyakorlásra kiadni egyszerű feladatokat, akkor az, hát ez így a hetek során feltorródik az oktatóknak is nagyon sok. És erre találtunk ki ezt a JPorta nevű rendszert, ez rendelkezik ezzel az automatikus feladatkiértékelő funkcióval. Ez használatban úgy néz ki, hogy az oktató az létrehoz egy feladatot, itt leírja, hogy konkrétan mit vár el, hogy kell ellenőrizni, erről majd később beszélek. Ezt a feladatot kiadja a saját csoportjának. Ilyenkor a hallgató, ha belép a portálunkra, akkor látja, hogy van egy új feladata, látja a specifikációt, mit kell feltölteni, ha esetleg az oktató ad ki neki fájt, azt is. Az oktató, a hallgató megcsinálja a saját számítógépén a feladatot, feltölti a megoldást, ezt a mi rendszerünk automatikusan kiértékeli, tehát lefordítja a beadott programot, futtatja, illetve megnézi, hogy tényleg a helyes kimeneteket kapja. Itt ugye az ellenőrzésnél mi bármire tudunk ellenőrizni, tehát nem csak ilyen egyszerűbb bemeneteket tudunk adni, nem tudunk adni bonyolultabb bemeneteket is. Ezek általában olyanok, amikre a hallgatók nem is gondolnak, például nagyon hosszú adat, bonyolult, tehát kreatívak tudunk lenni, és a hallgatónak szinte azonnali a visszajelzés kap, tehát attól függően, hogy éppen hányan használják az oldalt, egy ilyen fordítás-futtatás ellenőrzés mellett egy ilyen 10-20 másodperc alatt megvan, tehát tényleg szinte instant. És akkor egy picit mesélnék arról, hogy egy ilyen létrehozott feladat az miből áll, hogy oldottuk meg ezt így technológia szinten. Ugye úgy tudunk létrehozni egy feladatot, hogy létrehozunk sok blokkot, illetve ezek között a kimeneteket és bemeneteket így összekapcsoljuk, hogy adjak egy példát, például van egy futtató blokk, amely magát a beadott feladat futtatását végzi, ennek vannak bemeneti és kimenetei, bemenet például, hogy melyik fájt futtassa, ez egy fordító blokknak a kimenete lesz, vagy lenne, van az STD-n, ez a standard input, tehát hogy maga a futtatás során milyen inputot kapjon, illetve tudunk beállítani környezeti változókat is, ezeket nem feltétlen használjuk. A kimenet pedig az, hogy a futtatásnak mi volt az eredménye, a standard hiba menetre mit írt ki, illetve ha esetleg olyan feladatot hozunk létre, hogy a hallgatónak kell létrehozni fájlokat, akkor ezek is benne vannak. Másik egyszerű blokk az például az ellenőrző blokk. Itt a bemenet az elvárt eredmény, illetve a kapott eredmény, a kimenet pedig az összehasonlítás eredménye, és ezt be tudjuk kötni a feladat eredményének, és ez alapján megkapjuk a végeredményt. Egy egyszerű feladatot létre szeretnénk hozni, akkor igazából ez az öt blokk kell. Nekünk kell egy specifikáció, itt leírjuk, hogy mit szeretnénk, kell egy felhasználói fájlblokk, ezzel jelezzük, hogy milyen fájlokat várunk a hallgatótól, egy fordító blokkon beleírjuk, hogy hogyan fordítsa le ezt a beadott fájlt, egy futtató blokkon be a fordítás eredményét lefuttatjuk, illetve egy ellenőrző blokkon be pedig a futtatásnak a kimenetét összehasonlítjuk az általunk elvárt eredményekkel. Egy másik fontos szempont volt a biztonság. Ugye itt a hallgatóktól kvázi ismeretlen forrásból kapunk kódokat, amiket mi lefordítunk és lefuttatunk. Ez ugye nem megbízható forrás, tehát itt akár lehetnek rossz szándékúak, ez ugye nem feltétlenül direkt adnak be rossz kódot, hanem például véletlenül végtelen ciklust írnak. Ez elképzelhető, tehát volt már el példa, a forkbomb, illetve veszélyes rendszerhívásokat, olyanokat ugye direkt nem csinálnak, ott általában valami más áll a háttérben. Néha van olyan, hogy a hallgató úgy érzi, hogy ő szeretné a infoszek tudását megcsillogtatni és megpróbálja megtörni, de mindegy, erre is fel kell készülni, az a lényeg. És erre igazából létrehoztunk egy ilyen saját biztonságos futtatókörnyezetet, ezt mi írtuk az alapoktól. Itt alapvetően három fő rész van, ami a biztonságos segíti. Egyrészt izoláljuk az összes futtatást, tehát hogyha például egyszerre fut két hallgatónak a megoldása, akkor azok nem látnak egymásról semmit, egy elkülönített futtatókörnyezetbe futnak. Ezt a Linux által biztosított konténereket használtuk erre. Ezek annyit csinálnak, hogy igazából a rendszerről egy ilyen elkülönített képet lát a futtatott program, amikor ebben a konténerben fut. Tehát például nem látja, hogy a másik konténerben mi fut, milyen felhasználók vannak a rendszerben, milyen diszkon alatt, milyen hálózat. Ő erről egy ilyen saját elkülönített képet lát, és nem is tud a másikba beleszólni. A másik rész az a korlátok, ez megint a Linuxba bele van építve, tehát csak azt kellett használnunk, itt van puha és kemény korlát. A puha azt jelenti, hogy ha ezt eléri a program, akkor hát igazából a rendszer azt küld neki egy ilyen szignált, de még nem feltétlenül öli meg, a kemény korlátnál viszont fixen megöli. Itt a korlátokkal tudjuk befolyásolni, hogy mennyi memóriát használhat a program, mennyi CPU időt, mennyi nyitott fájl leírók, ezek csak ilyen beleraktuk biztosan, biztos alapon, mert egy Linux rendszert nagyon könnyű megfektetni, hogyha van megfelelő hozzáférés, illetve a VRAM méretét, tehát a stack méretét tudjuk korlátozni, hogy a hallgató mennyit tud használni. Illetve a harmadik fontos biztonsági rész az a rendszerhívások szűrése. Itt ugye a hallgató egy szép programot küld be, itt papíron bármilyen rendszerhívást meg tud hívni, tehát például tudná állítani a saját korlátait, vagy akár rootjogot is tudna szerezni. Erre használjuk ezt a SecComp eszközt. Ez is ugyanúgy a Linux kernel van beírva, tehát ez csak ugye open source az egész, ezt nekünk csak használni kell, ezzel nem kell viszonylag sokat foglalkozni. Úgy néz ki, hogy mi alapból mindent letiltunk, és van egy ilyen fehér listánk, ahol megadjuk, hogy melyik rendszerhívásokat engedélyezzük a programnak. Itt az elején egy picit ki kellett így csukni, dominózni, vagy nem tudom, hogy mondjam, hogy melyik az, amit elfogadunk, melyik az, ami nem, de végül elérkeztünk egy olyan részhez, hogy nem volt olyan probléma, hogy a hallgató tényleg valid programot adott be, és mi kilőttük azzal a felhívással, hogy ez nem jó, tehát ezt itt viszonylag jól elértük. Magának ennek a futtató környezetnek az interfésze az nagyon egyszerű, bemenetként megkapja, hogy mit csináljon, jelenleg fordítani, futtatni és scripteket tud futtatni, a kimenete pedig megmondja, hogy maga a futás során milyen fájlok jöttek létre, a futtatott programnak mi volt a kimenete, a hiba kimenete, illetve maga a programnak mi volt a visszatérési értéke. Scriptre azért van szükségünk, tehát a hallgatók scripttől nem scriptet kérünk, hanem C programot. A scriptet arra használjuk, hogy a hallgatóknak az adatai alapján tudunk nekik hallgatóra szabni ilyen egyéni paramétereket, tehát például, hogyha kell egy olyan feladat adni, hogy hozza létre egy ember osztályt, ahol a minden hallgatóknak más, mondjuk valamelyik default alapértelmezett paraméter, akkor például a hallgató Neptun kódja alapján létre tudunk hozni egy számára egyedi számot, és így kvázi egyedi lesz a feladat. Ez minimálisan segíti, minimálisan meg lehet vele kerülni azt, hogy a hallgatók ne egymástól kérjék el a feladatokat, és akkor ugye egy ember megcsinálja mondjuk a csoportba, és akkor 20-be adja helyette, az nem a legmegfelelőbb. Jelenleg az alábbi nyelveket támogatjuk a C nyelvet, ugye az oktatás az C++ tanítunk, de a Az év elején még azért pár szép feladatot adunk ki, hogy a hallgatók átismételjék a dolgokat. Ehhez a GCC-t használjuk, a C++-hoz a G++-ba, a Bash Python nyelv, azok ilyen script nyelvek. Ezeket használjuk az ilyen egyedi paraméterek előállítására, illetve az ellenőrzés során is. Tervezünk bővítéseket, az Erlang Prolog, ezek is a tanszéken folynak, ezeknek a nyelveknek az oktatása. Erre most van már ez a csoport, aki ezzel foglalkozik, az már csinált rá egy eszközt, csak az nem túl biztonságos és könnyen meg lehet fektetni. A Java per meg a Clang fordító az egy ilyen távoli terv, hogy majd egyszer talán valamikor lehet róla szó. Mint mondtam, ez ugye az AJPORTA rendszer nem csak ezt az automatikus kiértékelést támogatja, hanem adminisztrációs rendszer is. Itt lehet látni, hogy például a hallgatók adatai, a hallgatóknak a jelenlétét egy ilyen formon keresztül tartjuk. Nyilván ugye a pipa az, hogyha megjelent, az X, ha nem jelent meg, ott pedig van egy ilyen viszonylag összesítés, hogy például az első oktató az 7/7, tehát 100% minden óránben volt. Mert igazából nem kaptunk róla negatív visszajelzést, a oktatóink szeretik. A másik pedig ugye az eredményeiket is nyilván kell tartani. Itt a BD az sima egy ilyen kis ZH, csak nem tudom, valamiért BD a neve. És itt ugye sima pontot kapnak rá. Lehet látni, hogy a nagy ZH pontjaikat is itt írtuk be, és van a végén egy ilyen félévi oszlop, az pedig egy dinamikus eredmény, amelyik arra jó, hogy a hallgatóknak egyénileg a jelenléte, az eredményei, illetve a beadott feladatokra beadott eredménye alapján tudunk létrehozni egy valamilyen értéket. Tehát például itt lehet látni, hogy valamelyik hallgatónál pipa van, az azt jelenti, hogy a dolgozatai sikeresek, valamelyik hallgatónál X van, az azt jelenti, hogy vagy a dolgozatokat bukta el, vagy nincsen meg a jelenléte, illetve van egy olyan szám is, az jó kérdés, mit jelent, valószínű az is bukást jelent, a pipa jelent ugye csak jót. És ezt egyszerűen úgy írjuk meg, hogy ugye ezt nem mondtam el, de Python nyelvet használtunk az oldal kialakítása során, és egyszerűen kell írni egy egyszerű Python függvényt, amelyik három paramétert vár a hallgatónak a jelenléteit, az eredményeit, illetve a feladatra megadott megoldásait, és ez alapján most viszonylag ez is egy egyszerű dolog, kiszámolja, hogy milyen eredményeket kap, és az a függvény visszatérés értéke lesz, és ez meghívódik a minden hallgatóra. És így kvázi lehet egy ilyen változó eredményeket csinálni. És így a végére egy egyszerű példát mutatok. Egy nagyon egyszerű feladatot szeretnénk kiadni a hallgatóknak. Az legyen, hogy írjon egy olyan programot, amely kiírja a Neptun kódját. Ez ugye viszonylag egyszerű. Annyi megkötéseket szeretnénk csinálni, hogy a feltöltött fájlra legyen méretkorlát. Ugye az például nem egy jó dolog, ha a hallgató mondjuk a családi képeit feltölti hozzánk, mert mi úgyis megtartjuk backupnak, tehát itt mindenképp kell egy méretkorlátot erőszakolni. Csak C-fájlokat tölthessen fel, ugye azt tudjuk lefordítani, legyen futási időkorlát, tehát 2 másodpercnél ne fusson tovább, tehát egy olyan program, ahol ki kell írni valamit a standard outputra, ott fölösleges 2 másodpercnél tovább futtatni, de még az 1 másodperc is sok lenne igazából. Illetve ellenőrizzük le, hogy tényleg a hallgató Neptun kódját írta ki a program, amit feltöltött. Ez a régebben ismertetett specifikáció blokkot kell használni, ez a felületen így néz ki. Nagyon egyszerű, bal oldalt vannak a bemeneti paraméterei, mi most nem használunk semmit, jobb oldalt pedig a sablon szöveg, bírjon egy szép programot, bla bla bla. Ezt nem szeretném tovább magyarázni. Van a felhasználói fájblokk, ezzel jelezzük a hallgatónak, hogy milyen fájt kéne feltölteni. Látható, hogy megvan adva, hogy a mérethatár az 5000 byte, ez kb. 5 kilobyte. Milyen kiterjesztéseket engedélyezünk, itt felsorolással akár többet is meg lehet adni. Mi most jelenleg csak a C-fájlokra vagyunk kíváncsiak, és alul van két másik opció, hogy meg lehet adni, ez a public name, ez annyit mond meg, hogy a hallgató, amikor belép a feladat oldalára, akkor alapesetben azt látja, hogy file 1, file 2, file 3, vagy oda mit tud feltölteni, meg tudnánk adni neki, hogy beadandó file neve, vagy bármi. Illetve az optional-lel meg lehet csinálni, hogy a feltöltendő file az ugye opcionális legyen, tehát nem feltétlen kérjük be, itt értelemszerűen kérjük tőle. És jobb oldalt látható, hogy ennek a felhasználó file blokknak egy kimenete van, és ezt main.c néven érjük el, így tudunk majd hivatkozni a felhasználó által feltöltött fájlra. Utána következik a beadott fájlt, ugye le kell fordítani, ehhez van egy fordító blokkunk, a forrásokhoz bekötjük a main.c-t, azt itt lehet látni, illetve beállítjuk, hogy GCC-vel szeretnénk fordítani, tudunk beadni fordítási kapcsolókat, linkelési kapcsolókat, illetve látható, hogy ennek a blokknak is ugye van kimenete, a standard output, standard error, illetve van egy ilyen runnable, ez maga a futtatható fájl, amit a fordítás végén kapunk. és ezt a futtatható fájlt kötjük be a futtató blokkba. Lehet látni, ott van az elején abban a legördülő menüben van állítva, hogy futtatható. Itt tudunk ennek is rengeteg dolgot beadni. Beállításoknál most nálunk egyedül a time limit az, ami számít. Itt megadjuk ugye, hogy 2 másodpercig futhat, csak a program utána kilőjük. Illetve a kimenetnél, ennek a blokknak is vannak kimenete, egyik ilyen kimenet az STD out. Ezt is beállítjuk, és végül megérkezünk az ellenőrző blokkhoz. Ez egy szöveges ellenőrző, ez annyit csinál, hogy bal oldalt megadjuk, hogy milyen értéket várunk el, és jobb oldalt ennél az actual bemenetnél pedig beállítjuk, hogy mit várunk el. Ez ugye az előző dián bemutatott STD out kimenet. Itt annyi trükk van, hogy ugye az expected blokknál a Neptune kódot várjuk, ez minden hallgatóra más. És ezt ezzel az ORGID paraméterrel tudjuk elérni. Ezt egyszerűen úgy tudjuk oda bekötni, hogy itt bal oldalt a paramétereknél hozzáadjuk az ORGID-t, ezt mi szolgáltatjuk a feladatnál, és ebbe a hallgató Neptune kódja található. És akkor ennek az eredménye, ennek is van kimenete, ugye ez az, hogy az összehasonlítás igaz-e vagy hamis, és ezt egyszerűen bekötjük a feladatba, a feladat végén, és amikor a hallgató feltölti, ez alapján döntjük el, hogy akkor most ez a feladat jó vagy nem. Ez a hallgató számára valahogy így néz ki. Látható a Neptune kód neve, ott a specifikációnk, egy példa, alul mi a határidő, hányszor lehet beküldeni, meg egy ilyen tallózó gomb. Itt a hallgató, hogyha ez beküldi, és minden sikeres, akkor alapvetően egy ilyen felületet kap. Fordítás, ugye, hogyha a fordítás során nincsen semmilyen hiba, akkor nem írunk ki neki semmit. Látható, hogy mi a futtatásnak az eredménye, a visszatérési érték 0, a szabványos kimenetre pedig kikerült egy Neptune kód, és alatt egy sortörés. És utána ehhez akár több ellenőrzőt is adhatunk hozzá, ugye egy ilyen egyszerű Móriczka feladatnál értelemszerűen felesleges több ellenőrzőt hozzáadni, és látható, hogy az elvárt kimenet az a Neptune kód új sor, a kapott kimenet pedig, hát az is ott van, az pedig az, amit elvártunk. Hát, igazából erre gondoltam, köszönöm a figyelmet, kérdések.
Itt a példában igen egyszerű volt a kimenetnek, amire rá lehetett keresni. Mennyire bonyolult, tehát reguláris kifejezések, vagy kimeneti fájlok, vagy a kimeneti fájl második sorának a nem tudom, hogy
az ellenőrzés során?
Igen.
Ugye van egy szöveges ellenőrzőnk, az, amit bemutattam, tehát egy egyszerű szöveget, illetve van egy olyan ellenőrzőnk, ami egy script ellenőrző néven fut, be kvázi egy Python script lefut, és ott ugye azt csinálunk a bemenettel, amit nem szégyellünk. Ott ugye a végén nem ezt látja a hallgató, hogy kapott kimenet, hanem ott azt írunk ki neki, amit mi szeretnénk. Tehát igazából bármit meg lehet csinálni, ami egy Python scriptbe belefér.
Jó, köszönöm.
További kérdések?
Adom.
Köszönöm szépen, bocsánat, közben ki kellett mennem, mert ég a ház otthon, de nagy munkát végeztetek ezzel, ez biztos, és nem is vagyok benne biztos, hogy amit mondani fogok az alternatíva, de nem tudom, használtok-e Moodle-t bármilyen formába?
Láttam, de nem használtam.
Nem? Jó, nem. Nekem mindenről a szög jut eszembe kalapács. Van egy CodeRunner nevű plugin, ami nagyon hasonló dolgot csinál ehhez. Több programozási nyelvet támogat, lefuttatja, ellenőrzi valamilyen módon a kimenetet, és automatikusan visszaadja. Tehát ha esetleg későbbi fejlesztések során, ha nem akartok még több energiát ebbe fordítani, érdemes megnézni, hát ha esetleg valami olyasmit tud, amire nektek szükségetek.
Az elején, mikor ezt elkezdtük fejleszteni, néztük alternatívákat, ezt pont nem találtuk meg, mi az EDX-et néztük, az nem tudom, megvan-e.
Azt meg én nem ismerem.
Csak az meg nagyon sok mindent tudott ahhoz, ami nekünk kell. Nem, lehet, hogy amúgy a Moodle-nél is hasonló lenne a helyzet, hogy a Moodle az tényleg nagyon sok mindent.
Csak a Moodle leveszi a felhasználó kezelési problémákat a vállalatokról, meg egy csomó autentikáció, stb. Tehát egy csomó dolgot, viszont beépülő pluginként meg a kód ellenőrzést elvégzi. Tehát egy lehetőség.
Arról nem tudtunk. Ott nem tudom olyan úgy, hogy néz ki. Utána nézünk.
Nálunk használják programozást oktató kollégák, és ők azt mondták, hogy nem rossz eszköz, bár még ők is most tesztelgetik igazából. Tehát, jó.
Hát nekünk most jelenleg ugye az a probléma, hogy ez már kész van. És lehet, hogy nagyobb erőfeszítés lenne átállni másra.
További kérdés esetleg?
Hogy kell kilépni?
Ha nincs, akkor nagyon szeretném.